Van egy szomorú apropója annak, hogy szobrokról beszélgessünk. Ismét történt valami a Haraszti Petőfi szoborral. Mi történt?
Megalapozott gyanú szerint egy talán nem teljesen magánál lévő személy ismét kárt okozott a Petőfi szobron. Most nem magán nem a szobrot döntötte le, hanem egy valamilyen kemény eszközzel föltételezhetően szétverte a talpazatnak a márványborítását. Ami az apropója a dolognak, tehát ami nagyon szomorú, hogy ez június 5-ére virradó hajnalra, tehát ugye vasárnap hajnalba történt. Ilyenkor mindig el lehet gondolkozni azon, hogy vannak-e véletlenek, vagy nincsenek. Tehát itt nem arról beszélünk, hogy most gyanúsítgatunk, vagy valakit kipellengérezzünk, vagy valami, hanem egyszerűen szomorú az, hogy valaki bármilyen megfontolásból egy műemléket, egy nemzeti szimbólumot ilyen módon, mondhatjuk azt, hogy meggyaláz.
De most jól értem, hogy arra célosz, püspök úr, hogy lehet, hogy egy szombatesti buli után történt mindez, mondjuk már nem hát a teljesítő képesség tudatában?
Nem, tehát egy kezelés alatt lévő személyről beszélünk. Tehát azért nem kell sokat ragozni, tehát nem nincs itt. Ráadásul ugye ő még magyarnak is vallja magát, sőt talán még azt is mondhatom, hogy a mi egyházunkhoz tartozik. Tehát, de az embereknek ugye az életük így alakul, úgy alakul, és vannak, akik nem tudják a különböző nyomásokat elviselni, és elvesztik a kapcsolatot a realitással.
Oké, értjük, de akkor azt is leszögezhetjük, mint ahogy azt 2021. februárjában is tettük, hogy nem
nemzetiségi gyűlölet, igen.
Valamilyen van, gyűlölet ez a horvátországi.
Na most ugye megint ez olyan dolog, hogy erről is lehet elmélkedni, hogy de június 5-én hajnalban, tehát ugye június 4-e után egy ilyen esetben hát valaki mondhat valamit, vagy valakinek valamilyen behatása is lehet, vagy akármi. És ez megtörténhet, de nem érdemes így spekulálni. Tehát ez megtörtént, Istennek hála, mi azonnal reagáltunk, természetesen a horvát rendvédelmi szervek azonnal a helyszínen voltak, ott a helyszínen történt egy incidens is, ezt az említett úriembert letartóztatták, hogy a továbbiakban, hogy mi történik, az egy másik kérdés. A múltkori alkalommal is mi a kárigényünket a hivatalos szervek felé jeleztük, ezt most is meg fogjuk tenni, nincs itt mit erről többet mondani. A legfontosabb az, hogy Istennek hála rövid időn belül, tehát már a múlt héten pénteken a szobor talpozata a régi pompájában ismét a helyén állt, és ezt az alkalmat is kihasználhatom arra, hogy köszönetet mondjunk Jankovics Róbert parlamenti képviselőnknek a horvát száborba, aki ennek a költségét most fedezte. Ő neki köszönhetően meg lett ez javítva, úgyhogy...
És akkor még egy kérdés, dolog. Hogy említette püspök úr ezt a kárigény, talán így fogalmazott, ez mit jelent, hogy a horvát hatóság felé ilyen esetben fordulhatnak kártérítésed, vagy ez mit jelent?
Nem. Hanem a rendszeres ügyészségi vagy nyomozati folyamatok lefolytatásához szükségeltetik meghatározni, hogy mekkora kárt okozott az ismeretlen tettes, vagy az ismertettes, tehát ezt meg kell jelölni.
Értem. Köszönöm a pontosítását, és még egy kérdés, ugyanaz a személy volt, aki most kárt tett a szoborban, mint aki 2021. februárjában?
Megalapozottan állíthatjuk, hogy igen.
Terveznek-e valamit a Petőfi szoborral, tehát hogy ez többet ne fordulhasson elő, be akarják-e kamerázni, vagy nem tudom, bármi gondolkodik?
Nagyon érdekesek voltak a Facebook kommentek, hogy ugye az ilyen dolgokat azért csinálják, vagy hagyják csinálni, hogy a szobrokat eltüntessük esetleg a köztérről, vagy valami. Mivel itt ugye úgy gondoljuk, hogy egy személy az, aki veszélyezteti, bízunk a rendszerbe, és én gondolom, hogy meg fogják ők gátolni azt, hogy ismét történjen valami a Petőfi szoborral. Tehát nem egy olyan történelmi alakról beszélünk, aki bármilyen módon esetleg valamilyen feszültségeket keltene, vagy valamilyen negatív szemléletet rá lehetne húzni az itteni többségi nép irányába. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenki számára Harasztiba egy pozitív jelenség. Ez a köztéri szobor, Horvátország egyetlen köztéri Petőfi bronzszobra, ami valójában a szabadság és a költői szépség és szabadság meglétét, illetve romantikáját hozza. Ráadásul Petőfi le is van fordítva horvátra, tehát nem egy idegen költő.
Szerintem ezen a ponton érdemes egyébként megjegyezni, hogy miért Petőfit választották annak idején, amikor Szobrot választottak. Úgy emlékszem, amikor erről beszéltünk évekkel ezelőtt, akkor...
Nem adtam konkrét választ, igaz?
De vagy nem. Na jó, akkor fölteszem a kérdést, akkor nem befolyásolom. Miért annak idején miért Petőfit választották?
Hát először is azért, mert minden magyar településem van Petőfi és Kossuth utca, és akkor Petőfit választottuk. A másik dolog pedig, hogy erről nem nagyon beszéltünk eddig, de talán már jött az ideje, hogy erről nyíltan is lehessen beszélni. Sajnos a második világháborúban elkövetett, második világháború végén elkövetett a magyarokra nézve elég súlyos megtorlásokat. Azt mi most már nyíltan lehet erről beszélni, hiszen történelmi bizonyítékok vannak az úgynevezett Petőfi brigád megalakulásáról. És ez is egy különleges történet, ami talán megér egy külön kis történelmi munkát vagy vetítést, hogy Harasztiban gyártották le ennek a Petőfi brigádnak a zászlaját. És a harasztiak, ezt is lehet vitatni, hogy most önkéntesen vagy kényszer alatt, de megkapták a támogatást ahhoz, hogy a Petőfi brigád létrejöjjön. Tehát onnan szereztek táplálékot, sőt, ahogy mondtam, a Petőfi zászlót azt ott készítette egy asszony, akiről konkrétan tudjuk, hogy kényszer alatt készítette el a zászlót két éjszaka alatt. Ez is egy ilyen dolog, amiről lehet beszélni, sőt kell is.
Ez azt jelenti, jól értem, hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen egy ilyen Petőfi jóvátétel, vagy egy Petőfi rehabilitáció, vagy egy Petőfi másként való felmutatása is ez a szobor?
Nem, semmi ilyen, hanem arra, hogy mi magyarok mindig oda tesszük a mi áldozatunkat, ahova éppen oda kell tenni, vagy amit a Jóisten elvár tőlünk, és ezt kellő bátorsággal, önfeláldozással a népek itt a történelem során megtettek, és ez is talán egy fontos üzenet a politikai aktualitással, hogy tényleg nem annak az ideje van most már, hogy nekünk a nemzeti hovatartozásunkért halni kell, hanem most már éljük rendesen azt, hiszen Európában élünk, és talán a kárpátaljai helyzetre utalva is ez egyértelmű lehet, hogy olyan jó, hogyha van arra lehetőség, hogy mi nyíltan gyakoroljuk a nemzeti identitásunkat, a felekezeti hovatartozásunkat. És a történelmünk az nem arról szól, hogy másoknak borsot törjünk az orra alá, hanem bennünket emlékeztessen arra, hogy felelősségteljesen, becsülettel megtartsuk a ránk bízott kincset, és gazdagítsuk a többségi nemzetet, meg az egész magyar nemzetet azzal, hogy megmaradunk annak, akik vagyunk.
És akkor még egyszer visszaugrok a kérdésemre, hogy tehát terveznek-e valami változást a szobor körül? Azt értem határozottan, hogy nem akarják elvinni onnan. Ezt
nem,
sem
nem. Bennem, bízunk a hivatali szervekbe, hogy ez rendben lesz, tehát minden majd úgy alakul, jó reménység szerint, hogy ez többször ne forduljon elő.
Ugorjunk a következőre, mert hogy van egy pozitív szobor történet is, mert hogy június 4-én Gróf Tisza Istvánnak emeltek egy szobrot Horvátországban a Kórógyi Református templom előtt. Mesél nekünk, hogy hogyan merült fel ennek az ötlete egyáltalán, hogy egy ilyen szobor készül.
Mindenki számára ismert Kórógy népének a tragikus sorsa a horvát honvédő háborúban. Ott ugye ki kellett üríteni a települést teljes egészébe. Az emberek úgymond egy szatyorral hagyták el egyik napról a másikra a saját településüket, szülőfalujukat, otthonukat, majd 7 éven keresztül menekültségben voltak, és Istennek hála, amikor elérkezett az a lehetőség, akkor a falunak a jelentős többsége visszatért a szülőföldre, a szülőhazára, az otthonba, amit elhagyni kényszerültek. Természetesen az áldozataik nem jelentéktelenek, hiszen nagyon sokan életüket adták a falu védéséért, Horvátországért, és erre készült is egy emlékmű, amelyet rendszeresen megkoszorúzunk, és tiszteletünket adjuk ott, és elmondunk egy mi atyánkat emlékezve a mi szeretteinkre, akiket elvesztettünk. De Cserepes Zoltán a helyi kisebbségi magyar önkormányzatnak az elnöke, illetve az ottani járásnak, mert itt járásrendszerek vannak, a tordincai járás elöljáró helyettese igényt fogalmazott meg abban az irányba, hogy jó lenne, ha lenne egy olyan hely is, egy olyan emlékmely a hely, ahol kifejezetten a magyar vonatkozású évfordulóink alkalmával tudunk ünnepelni, fejet hajtani. És persze itt is természetesen az alapok vetődtek föl, hogy akkor Petőfi vagy Kossuth, és ugye maga a helyismeret hozta meg azt az irányt, azt a döntést, hogy Tisza Istvánnak állítottunk szobrot. Tisza Istvánnak azért állítottunk szobrot, mert 1918. szeptemberében bizonyíthatóan Kórógyon járt, és tudjuk, hogy október 31-én a saját családja szeme láttára merénylet áldozata lett a saját házában. És úgy tartják a kórógyiak, hogy az utolsó nyilvános beszédét Kórógyon tartotta. Erről Orbán Viktor miniszterelnök is megemlékezett annak idején, amikor a református templomnak a zújjá építése alkalmából tartott hálaadó Isten tiszteleten, mint akkori miniszterelnök részt vett. És ebből fölbuzdulva indultunk el azon a nyomvonalon, hogy sikerüljön ezt az emlékművet megvalósítani, és Blaskó János szobrászművésznek a jóvoltából ez a szobor el is készült, és ezt a horvátországi református keresztény Kálvin egyház önerőből finanszírozta. Úgyhogy ezt meg is valósítottuk. Természetesen a helyi járásnak a jóváhagyásával, tudtával, támogatásával, tehát a többségi nemzettel úgymond karöltve. Ez is így, illetve szintén a parlamenti képviselő úr itt is egy összeggel hozzájárult ennek a Nemzeti Összetartozás napján, illetve a trianoni békediktátum megemlékezése alkalmával rendezett ünnepségünkön, megemlékezésünkön. Talán így kell ezt mondani. És nagyon nagy öröm volt számunkra az, hogy ismét végeredményebben egy hálaadó alkalom volt ez. Tehát hálát adtunk azért, hogy mi mindig ott vagyunk. Jó volt látni a gyerekeket, jó volt látni azt, hogy anyaországunk jeles képviselő is ott voltak, hogy a lelkészeink egy rakáson vannak, hogy a gyülekezeteink képviselői is ott voltak. Külön meg szeretném köszönni azt, hogy Fürjes Zoltán egyházügyi és kisebbségpolitikai helyettes államtitkár megtisztelt bennünket az ő jelenlétével. Természetesen a főkonzul úr is az eszéki főkonzulátusról jelen volt. A hálaadó istentisztelet ige hirdetője dr. Kovács Kálmán, Bakta Lóránt házi református lelkipásztor volt, illetve ezt az egész alkalmat fölemelőbbé, méltóság teljesebbé tette a kórógyi hely énekkar, amely többségében gyülekezeti tagokból, presbiterekből áll, és természetesen még az alfalusi vegyeskara sepsei népdalkörrel kibővülve, ők is nemzeties, hazafias énekeket énekeltek a szobor leleplezés alkalmával, illetve nagy öröm volt számunkra és lelki fölüdülés, hogy a Pécsi Református Kollégium énekkarának a kamara kórusa zsoltárföldolgozásokat énekelt az Isten tisztelet keretén belül, illetve a szobor avatásnál. Radó Bálint történész doktor, ő is jeles előadásával hozzájárult ahhoz, hogy a helyiek még jobban tudják azt, hogy kicsoda valójában Tisza István. Tehát, hogy egy nemzetféltő bizonyságtétel, az ő szavai, azok ott hangzottak el, talán nyilvánosan utoljára az ő életébe is. Nagyon jó volt hallani, nem utolsó sorban, hiszen erről is talán beszélni kellene, hogy méltatlan támadások. Talán éppen ez a legszörnyűbb, amikor nemzettársaink lépnek föl, talán gyengeségből, irigységből, vagy gonoszságból, és próbálják beállítani, úgyhogy nem volt igaz, hogy Tisza István itt járt. És akkor Izsák János presbiter, kórógyi helyi presbiter kiállt szobor mellé, és elmondta, hogy az ő 1910-es születésű valamikori édesanyja, 30-szor, 40-szer, 50-szer elmondta, hogy amikor Tisza István itt járt Kórógyon, fekete autóval érkezett, és akkor fogadták ott két-három ember hirtelenjébe, akkor fölbuzdult a falu, és az iskolásokat kirendelték. Tehát egy hirtelen ad hoc fogadás megtörtént a volt miniszterelnök irányába, és ez megint egy bizonság arról, hogy valójában nekünk még egy egyszerű ünneplést is meg kell küzdenünk. És ez talán mondhatná valaki, hogy ez rossz, de így talán még jobban ebben a megtépázottságunkban, számszerű fogyásunkban, értékeinkben való fogyásunkban még jobban tudunk egy olyan generációt kinevelni, amelyik még inkább fog ragaszkodni az értékekhez. És adja a Jóisten, hogy ezekben az értékekben ebben a szilárd öntudat keletkezzen. Istenhez való ragaszkodás és a nemzeti hovatartozás, ez a drága kincsnek a megbecsülése és megtartása irányában, szilárdan.
És akkor Tisza Istvánhoz még egy információt hagyt tegyek én is hozzá, ami nem hangzott el, de szerintem köztudott róla, de azért rögzítsük itt, hogy ő ugye református vallású volt, és az egyházban is vállalt feladatokat. Ugye,
egyházkerületi főgondnok
így van, volt, tehát, igen. Ha jól emlékszem, a Dunántúli egyházkerületben volt.
Dunántúlban, így van. És ez is egy támadás volt, tehát ezt is megjegyezték az okoskodók, hogy hát de nem ebbe az egyházkerületbe, tehát nem ebbe a valamikori egyházkerületbe. Úgyhogy nemtelennek tartottam kicsit, és tartom most is azt, hogy valaki Tisza Istvánról azt meri nyilatkozni, hogy ellentmondásos történelmi személy, és hogy horvát ellenes volt. Tehát magyarként, ha valaki ezt írja, nem magyar nyelven, hogy ez azért kicsit fölháborító. Úgyhogy kicsit az ember ugye ilyenkor püspökként felelősség teljesen arról gondolkodik, hogy jaj, most nehogy valami bajt csináljak, vagy a népeinknek valami gondot okozzak, vagy valakinek ez miatt baja legyen. Szomorúan olvastam ismételten, hogy mondják ezt finoman, hogy az internetes felületeken, hogy volt, aki odaírta ennek a megnyilvánulásnak, hogy akkor döntsék le ezt a szobrot, meg minden. A szoborról tudni kell azt, hogy a templom és az utcai kerítés között található, tehát nem köztéren, de mégis nem mintha lett volna akadály annak, hogy köztére tegyük, de ezt tartottuk méltó helynek, hiszen föltételezésünk szerint valahol ott történt. Tehát a Korógyi templom és a Korógyi iskola egymással szemben van, és bizonyára járt arra, amikor itt járt. Tehát oda tettük, ahol az ő lépteinek a nyomát véltük. És úgy gondoljuk, hogy ez jövőben mutat. Tehát magáról azt is, hogy maga a szobor fölirata, tehát az, hogy miniszterelnök és mártír. Tehát úgy gondolom, hogyha valaki református miniszterelnök és a reformáció napján ölik meg a kommunisták, azért az nem véletlen. Tehát ezt annak bizonyára oka van. Bizonyára előre ki lett tervezve, és ez is egy intőjel. Tehát vigyáznunk kell arra, hogy az értékeinkkel hogy bánunk, hogy a magyarságunkkal hogy bánunk, hogy a hitünkkel hogy bánunk, mert azért ebben a mai világban, amikor hálát adhatunk Istennek azért, hogy ezt mind szabadon tehetjük. Tehát nincsenek ilyen gonosz erők, amelyek bennünket nem csak az anyaországban, hanem akár határon túl is, tehát itt a többségi nemzetekben, akár a többi határon túli régióban is, hogy ilyen nyomás lenne rajtunk, hiszen láthatjuk azt is, hogy Bethlen Gábornak is milyen szépen felavattuk a szobrát Gyulafehérvárott. És úgy gondolom, hogy persze mindenkinek joga van a véleményét elmondani, de úgy gondolom, hogy teljes egészében nekünk kell, hogy legyen lehetőségünk, megérdemeljük azt, hogy megőrizhessük a nemzeti vallási hovatartozásunkat a szimbólumaink gyakorlásával. Hiszen nekünk nem elfoglalni, nem másoknak kárt okozni, másokat sérteni a mi célunk, hanem egyszerűen csak a létünket bizonyítani, ami persze evidens.
Na most, ha már szóba hozta a gyulafehérvári Bethlen Gábor szobrot, akkor eszébe jutott a hallgatóknak az, hogy ott volt legalább egy személyes román tiltakozás a szobor avatása ellen. Ebből hozom át a kérdést, hogy egyébként a horvátok, ők hogyan fogadták a kórógyi Tisza szobrot? Volt bármilyen visszajelzés ezzel kapcsolatban?
Nem, senkinek semmi baja nem volt ezzel kapcsolatban. Nem, ez egy, mondom, szomorú, hogy tehát aki ezt azért talán szabad így nyíltan mondani, hogy aki tisztában van azzal, hogy kicsoda és micsoda, milyen nemzeti hovatartozása van, milyen felekezetű, az tudja, hogy itt évezredek óta az emberek együtt élnek a különbözőségben. És talán mindig a kaméleonok és a bizonytalanok, vagy az érdekből cselekvők azok, akik mesterségesen bajt akarnak okozni. Úgyhogy mondhatom azt is, megdicsérve a mi népeinket, itt ezen a vidéken, hogy a 90-es években történt háború, vagy előtte a második világháború ideje alatt is, azért ezekből azt kell mondjam, hogy bölcsességet szereztek a mi embereink itt, megint csak felekezeti és nemzeti hovatartozástól függetlenül, hogy a békés együttélés, amit mi a hétköznapokban bizonyítunk, tehát ökumenikus alkalmaink, vagy egyéb széles körű találkozóink bizonyítják azt, hogy számon tartjuk egymást, és mondhatom azt is, hogy a többségiek igényt tartanak a mi véleményünkre, a konstruktív hozzáállásunkra, és nem kell azt mondani, hogy elviselnek bennünket, hanem együtt élünk. De ugyanakkor azt is meg kell jegyezni lelkiismeretből, hogy számszerűségben mi azért már jóval-jóval a bármilyen jelentős tényező alatt vagyunk. Tehát most várjuk a népszámlálás eredményeit, és sajnos azt kell mondjam, hogy egész Horvátországban, mi több mint 3 milliós ország, ha leszünk 10 000-en, akkor jó lesz, de kötve hiszem, hogy az a 10 000, aki magyarnak írja magát, az mind otthon használja a magyar nyelvet, ahogy mi azt többségében reformátusok itt ezen a vidéken tesszük.
Visszatérve még egy kicsit Tisza Istvánra és a szoborra, arról van valamilyen történelmi információ, és tudom, hogy ön nem történész, de mégiscsak most itt a szoborállítás körül biztos, hogy foglalkozott ezzel, hogy miért ment egyébként Tisza István Kórógyra? Miért ott beszélt? Miért oda ment?
Hogy miért ment Kórógyra, pont azt nem tudom. De arról vannak leírások, hogy talán ha egyszerűen mondjuk, akkor, hogy próbálta lebeszélni az embereket, hogy leegyszerűsítve nagyon, hogy ne menjenek bele ebbe a szerb-horvát-szlovén királyságos történetbe, mert hogy ennek katasztrofális következményei lesznek. Így utólag láthatjuk is. Tehát azért elég komoly gondok voltak itt az elmúlt időszakban, főleg a 30 évvel ezelőtti háborúra gondolok, illetve folyamatosan a Jugoszláviában történt testvériség egység kényszere alatt megvalósult, úgymond szocialista, kommunista gyötrődés, mert a mesterségesség az nem természetes, és ami nem természetes, az ellen az élet az mindig valamiféleképpen védekezik, és hát ez történt, tehát ez egy szomorú dolog. A másik oldal pedig, ami egyértelmű, tehát hogy azért tudnunk kell, hogy Tisza István volt állítólag az egyetlen, most mondom még egyszer, nem vagyok történész, hogy ő volt az egyetlen, aki az ellen szavazott, hogy Magyarország belépjen az első világháborúba, mert hogy annak katasztrofális következményei lesznek Magyarországra nézve. Bizonyára van, aki ehhez ért, és tudja, én úgy gondolom, hogy nekünk a sajátunkat meg kell védenünk, nekünk a sajátunkat gondoznunk kell, nekünk azzal törődnünk kell, nem számíthatunk a Jóistenen kívül, különösképpen másra, senkire, aki bennünket ebben megért, hiszen itt mi magyarok a Kárpát-medencében, most Istennek hála, ahogy mondják, hogy a csillagok állása az most számunkra nagyon jó, de láthatjuk, hogy ha nincsen belső ellenség, akkor van külső kényszer, külső nyomás, és azért ez elég nagy tragédia, hogy most mi horvátországi magyarok azért nagyon szorult szívvel a tapasztalataink, fájdalmaink, sebeink úgymond sajgásával imádkozunk és érzünk együtt a kárpátaljai testvéreinkkel, akik így szörnyű szenvedésbe, zártságba, korlátozottságba, szétszakítottságba, mondok itt a családok szétszakítottságára, úgymond rettegnek, hogy mit okoz majd a holnap.
Míg a szobor elkészültéről fizikailag meséljen nekünk, ki készítette a szobrot, hogy néz ki ez a szobor, tehát hogy ez egy mellszobor, egész alakos szobor, mekkora
szobor? Ezt kérem
szobor?
Szépen egy mellszobor, Blaskó János lovak keresztel kitüntetett szobrász készítette, budapesti szobrász, akit Tilki Attila parlamenti képviselő úr ajánlott, hogy ő lenne a legmegfelelőbb ennek a szobornak az elkészítéséhez, és nagyon rövid, tehát húztuk sokáig, még belecsaptunk a megvalósításba, és utána nagyon gyorsan elkészült a szobor, tehát gyakorlatilag 2 hónap alatt meglett, úgyhogy, és nagyon, nagyon örülök, mert ilyenkor, amikor az ember a szobrásszal együtt tud működni, és akkor beszélgethetünk, és van úgymond érzelmi kapcsolat is, tehát, hogy tudjuk fölvázolni, hogy milyenek a mi elvárásaink, milyen a mi lelkületünk, és valójában, ahogy a Petőfi szobornál is egy morcos Petőfit kaptunk annak idején Hunyadi László erdélyi szobrászművész keze alól. Most is egy olyan Tisza István szobor van ott Kórógyon, amelyik jövőbe tekintő. Tehát látszik, hogy tetrekészen a jövőbe tekint, talán ezt lehetne elmondani erről a mellszoborról. És a szobron, tehát magán a talpozaton azt írja, hogy Tisza István miniszterelnök mártír. Ragaszkodtunk ehhez, hogy oda legyen írva, mert úgy gondoljuk, hogy nekünk reformátusoknak, keresztényeknek, magyaroknak mindig is tisztelnünk kell azt, hogy van, aki értünk áldozatot hozott. És valahol hálát adunk ezek a tapasztalatok után, hogy most olyan időszakot élünk, hogy nekünk nem kell most ezt ismét túlélnünk, és hogy ez már mögöttünk van. Hogy tekintsünk a jövőbe a módon, hogy építkezünk, erősödünk, még ha kicsit megtörve, megtépázva is vagyunk most jelen pillanatban.
utolsó szobros kérdésem az az, hogy tervezik a következőt? Tehát ott van valami püspök úr tervében, hogy a következő években valamelyik templom mellett, valamelyik magyarok által lakott településen egy másik szobrot is avatnak? Mert ismerve önt, én nem lepődnék meg, ha lenne ilyen terve.
Ahogy elkezdtük a... Tehát nem én tőlem függ ez, de van nekünk egy élő, fontos és számon tartott tudósunk, úgy hívják, hogy dr. Lábadi Károly. Ő ugyan Magyarországon él kedves feleségével, Klárika nénivel Gödöllőn, de folyamatosan dolgozik ember próbáló módon, hiszen bölcsessége, idős kora és betegségén túl nagyon-nagyon megerőltető módon kutatja, tehetségéhez mérten használja azokat a talentumokat, amivel a Jóisten megáldotta, és most nemrég kiderítette, hogy június 25-én lesz 172 éve, ha jól emlékszem az évfordulóra, hogy Jókai Mór megaludt a Karancsi parókián az öt lévő barátjánál, aki a Karancsi lelkipásztor volt, és tüzérőrmester. És ennek az apropónak okán kérem szépen egy emléktáblát fogunk állítani a parókia falára. Még folynak a tárgyalások, hogy pontosan mi legyen ezen az emléktáblán, de a rendezvény az kibővül, hiszen Faragó Árpád, valamikori Faragó Ferenc II. Világháborúban meggyilkolt, a partizánok részéről meggyilkolt lelkész Esperesnek a fia, egy nagyon szívbemarkoló, személyes élményekben gazdag, mégis tárgyszerű leíró könyvet írt a mi gyülekezeteinkről, és ennek a könyvbemutató is ezen a napon ott lesz Karancson, a Karancsi Református templomban. Egy hálaadó Isten tisztelt keretén belül. Úgyhogy igen, lesz.